Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Történelem után már is egy gasztro témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában a karácsonyi süteményekről fogunk ugyanis beszélgetni, illetve az ünnepek idején megkerülhetetlen beigliről is. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Voltak éppen ennek a stúdióasztalnak, ami mögött itt ülök, az egyetlen nagy hiányossága az, hogy nem fér ide középre az a nagy alakú torta, amit kaptunk itt közösen a rádióba, de különös tekintettel én, mert hogy majd erről a tortáról fogunk beszélni, tehát nem tudtam ide tenni, de azért emlékszem rá, mert kint hagytam a kolléganőmnél a recepción, remélem lesz belőle, majd még mi vissza fogunk érni, ugyanis egy kézműves cukrászdáról, egy új vállalkozásról, egy réginek a megszűnéséről, egy nagy váltásról fogunk beszélgetni. A vendég a stúdióban Goldbach Zsuzsa. Köszönöm, Zsuzsa, hogy eljött.
Jó napot, köszönöm a meghívást.
És a Dolcezza sütiműhelyről fogunk egy kicsit beszélgetni, de először arról a tortáról. Visszaemlékszem a tortára, az alját láttam, hogy barna, de még annyira ki sem bonthattam, mert ugye le van takarva teljesen. Az alja barna, a teteje pedig egy picit sárgás. Pontosabban.
Igen. Tehát itt szó van arról, hogy milyen az, amikor kettő nagyon különböző sütemény ugye találkozik, és ez esetben ez egy brownie és egy sajtorta. Így a brownie ugye került alulra, és ő kapott egy sajtortás réteget, tehát az alja szaftos, a teteje krémes, és még valami ugye hiányozna róla, és ez pedig az erdei gyümölcs volt.
Ez azt is jelenti, hogy ezt a két fontos összetevőt, most az erdei gyümölcsről nem beszélünk, ezt külön-külön is kellett elkészíteni?
Igen, abszolút. Külön készültek, aztán egybe sültek.
Igen, mert ugye ráadásul a browninak meg kell, hogy legyen az a tulajdonsága, hogy bár a kérge az kemény kell, hogy legyen, hogy megtartsa a nehezet, ami fönt van. A sajtortáról pedig tudjuk, hogy nem egy könnyű sütemény, már súlyra sem egy könnyű sütemény.
Hát nem igazán, igen, elég nehéz.
Viszont a browninak belül pedig egy nagyon szép, folyós, lágy állagú édességnek kell lennie. Melyik készült el először?
A brownie.
Sikerült?
Hát, majd önök eldöntik.
Igen, mert ugye a brownie-ra szoktuk azt mondani, hogy ez mindig akkor dől el, amikor sikerült, mikor fölvágjuk az elsőt.
Hát igen, úgyhogy reméljük, hogy nem hagyott cserbe most sem.
Nem tudom, hogy brownie-ban is vannak-e új trendek. A sajtortáknál talán egy picivel nagyobb a variációs lehetőség, jól gondolom?
Igen, abban azért általában több ízesítést találnak ki, én azt mondom. És szerintem nálunk is egyre inkább azért elterjed ez, mint sütemény.
Mondjuk a brownie-nak is, és a sajtortának is irgalmatlan nagy boomja van Magyarországon. Szerintem 15 éve, vagy utána 20 éve is, nincsen olyan háztartás, nincsen olyan cukrászda, nincsen olyan kézműves cukrászda, ahol ez a két, ebb közül a két termék közül valamelyik ne lenne ott a polcokon. Miért szeretik az emberek ezeket?
Jót kérdez, és különösen azért, mert én magam legalábbis az egyik iránt jelenlévő rajongást nem is értem. Én is készítem, én a sajtortáért őszintén nem vagyok annyira oda. Jobban szeretem a tisztás dolgokat a krémesekkel szemben, de nyilván tehát, hogy ugye nagyon nagyra a kereslet, és azt el kell, hogy ismerjem, hogy amikor ezt megkóstoltam először, még én is azt mondtam, hogy jó, ez azért tényleg finom.
A sajtortát egy picit én is aláírom, mert én nagyon sokáig ellenálltam, hogy megkóstoljam a sajtortát, mert azt gondoltam, hogy én is inkább tésztás vagyok, de ugye tudjuk, hogy minden újdonsággal szembeni első találkozás, bocsánat, minden újdonsággal szembeni első találkozás az nagyon, nagyon fontos tud lenni. És első találkozásom, amikor rávettem magam arra, hogy mégiscsak megkóstoljak egy sajtortát, az valami brilliáns volt. És onnantól beégett, és onnantól kezdve, ahol van sajtorta, mindig veszek magamnak sajtortát, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet másként elkészíteni sajtortát.
Vagy hogy vajon jó-e.
Hát, igen, hát X az N-ediken variációban lettem már, és hát a brownie is egy ilyen. Ráadásul ugye az egyik egy igazi édességbomba, a brownie-ra gondolok, a másik pedig egy picit fanyarabb, ugye azt egy kis lime-mal is meg lehet bolondítani az egész részét, de ennek a kettőnek a kombóját ezt ön találta ki?
Bár nagyon szeretném azt mondani, hogy igen, de azért valójában nem. Tehát nehéz azért nagyon újat kitalálni ebben a világban is. Annyiban mindenképpen új, hogy majd önök is megkóstolják, hogy én a brownit nagyon máshogy készítem, mint egyébként. Mint minden sütemény, amit csinálok, az édesség az nem igazán jellemző rá. Nyilván édes, tehát sütiről van szó, de nem gej édesek.
Cukortól édes? Vagy az édesítőszer? Jó.
Nem, cukortól, tehát hogy hagyományos cukorral készülnek, de nagyon minimális van benne.
De hát ezzel én azt gondolom, hogy nem mondott nagy újdonságot, hiszen egyébként, ha most elvonatkoztatunk attól a két, az olló két részétől, hogy mondjuk a falusi sütemények, mondhatom én bátran, én falusi gyerek vagyok, ott nőttem föl, a falusi sütemények azok jó, édesek voltak, azokba beletették a nagyanyáink, anyáink a cukrot, az tényleg ott a falatta a másikat. De a mai világban már erről nem beszélünk, tehát én nekem kínszenvedés olyan lekvárt vásárolni piacon, ahol ne csillogó szemmel azt mondaná az eladó, hogy ebben nincsen cukor, ebben alig van cukor, de én pont azt keresem, amelyikben cukor van. Tehát én azt gondolom, hogy az édesség az megkerülhetetlen, a cukor megkerülhetetlen.
Persze, tehát egyébként én is az összes süteményt amúgy cukorral készítem. Én azt mondom, hogy az ember inkább akkor egyen belőle kevesebbet, de úgy bele fog férni cukrosan is egy süti. Tehát én magam is eszem, én úgy gondolom nem igazán látszik meg, tehát a mérték szerintem itt is működik.
Azt mondjuk, abban bíztam, meg gondoltam rá, hogy bizonyára hoz valami kóstolót, de arra gondoltam, hogy még az is lehet, hogy majd beigli köszön be egy jó mákos...
Díos. Ha már jön a karácsony, igen, ugye mindjárt.
Igen, pontosan. Tehát most megkerülhetetlen az, hogy a karácsony előtt melyek azok a sütemények, amelyeket mindenképpen ott kell tartani a polcokon, mert az emberek keresik, akarják és meg akarják kóstolni.
Hát ugye a bagli az ilyen, de én momentán azt idén nem készítek, csak otthon lesz nálunk, a műhelyben nem lesz.
Biztos nem sikerült.
Megvásárolható, igen. Viszont apró sütik azok rengeteg lesz. Tehát nálunk egyébként otthon karácsonykor, ami mindig van, az az isler, a hókifli, a gyümölcskenyér, nyilván a mézes kalács, a kis virág, ami hát ilyen lekváros linzár néven ismert talán jobban. Igen,
hát
igen. Úgyhogy nálunk ezek egyébként mindig vannak. Pont egyébként mielőtt jöttem ide önhöz, akkor tettem ki a honlapra, hogy van nálunk karácsonyi box, kétféle méretben, és pont ezek a sütik megtalálhatók egyébként benne.
A mézesek?
Mézes kalács. Igen.
Mézes kalács? Habcsók magában?
Habcsók is van a dobozban, illetve még a kókuszkocka az, ami nálunk nagyon nagy sláger, és szerintem az olyan télies nagyon.
Kókusz kifli?
Azt nem kifli, azt diósat csinálunk.
Igen, akkor a következő legyen az, hogy kókusz kiflit is fog készíteni, és a két végét pedig étcsokiba bele kell mártani. Tehát ilyen patkó alakúra kell megformálni. Édesanyám most biztos mosolyog magában, mert tudja, hogy hogyan szeretem. És akkor a két végét pedig étcsokiba bemártani, egyszerűen zseniális. Mit hagyott ki? Ja igen, tudom, mit akartam még, hogy és a habcsóban dió?
Igen.
Benne.
Dió darabok, igen.
Igen, azt az ember azt szokta keresni. Azt akkor most nem kérdezem meg, hogy mi a titka a beiglőnek, hogy ne dőljön ki az oldala, mert ugye a házi asszonyok általában ott szoktak harakirit elkövetni, amikor a...
Amikor szépen kireped.
A beiglő oldala kireped. Erre milyen technológiát használ?
Hát ugye azt mondják, hogy amiatt reped ki, hogy túl sok, vagy túl nedves a töltelék benne, emiatt rengeteg a gőz, és kireped. Na most én úgy gondolom, anyukám mindig azt mondja, aki egyébként nálunk otthon még most is ő az, aki a beiglit csinálja, hogy nem baj, ha kireped, de legyen jó töltelékes. Úgyhogy engem személy szerint nem zavar, de ez egy otthoni dolog. Tehát én azt mondom, hogy a beigli ez hozzá tartozik, szerintem. Úgy, mint a pogácsához, hogy eldől.
Így van. És leveles.
Pontosan. Igen.
Még a beigliről egy gondolatot, én már túl vagyok különféle beigli kóstolásán, mert én nem karácsonyra szoktam hagyni, hanem nekem már november is arról szól. Az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon jó beigliket készítenek ma már a cukrászatok, tehát tényleg emelem kalapom előttük. Egy gondom van általában a mákos beiglivel. Az pedig az egyik, hogyha esetleg nem figyelnek oda, és keserű a mák. Ugye ez nagyon-nagyon el tudja rontani a máskos belit. A másik pedig, egy picit azt mondom, hogy a slendrián darálás.
Aha.
Tehát akkor, amikor a mák nincs szétzúzva. Hát a mákot azért kell szétzúzni, mert az olajos, és az pontosan szaftosítja a beltartalmat, és az a szaftosítás nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy az a mákos beigli, az olyan legyen. Aztán ízesíteni persze lehet narancssal, kandírozzal, hát minden egyéb mással. Pontosan a dióban most már remélem, akkor mindenki diót használ, és nem deót használ, és még a másik nagy kedvencem pedig a gesztenyés beigli. De az apró sütemények azok valóban nagyon emblematikus elemei a karácsonynak, mert abból nagyon szép színes tárat lehet adni ehhez egészhez. Ön nem olyan régóta cukrászkodik, előtte egy mondhatom azt, hogy híres lakáséttermet vitt, ez volt az Eat and Meet.
Igen, pontosan.
Ez Budapesten működött, és azt is tudom, hogy a 5 éven keresztül ment?
5 évig, igen.
5 éven keresztül a látogatóinak a 90%-a külföldi volt.
Igen, pontosan.
Bár ez a múlt, de azért mégiscsak érdekel. Meséljen, hogyan lehet egy ilyen éttermet működtetni úgy, hogy eljön egy turista pár, vagy egy turista csoport Budapestre, és akkor neki bele van írva a naptárjába, hogy menni kell a Dunapartra, mert ott van egy Meet and Eat nevű hely, egy lakásétterem, ahol egyébként mondjuk maximum 14 ember tud az asztal köré leülni, lehet, hogy különféle nációkkal kell együtt ülnöm, és akkor ott fogunk enni. Hogy van? Hogy működött ez?
Hát először is tényleg még most is úgy van, hogy önmagamat meg kell, hogy csípjem, hogy egyrészt ez megtörtént, és hogy ez ennyire jó volt, amennyire. Tehát tényleg hihetetlen az, hogy úgy jöttek vendégek Budapestre turistaként, hogy céljuk volt az, hogy nálunk legalább egy vacsorát ugye elköltsenek. Tehát, hogy ez egy akkora elismerés volt, hogy nagyobbat nem hiszem, hogy el tudnék képzelni, legalábbis így most. Hogy működött, egész egyszerűen ez a modern szájhagyomány útja volt. Uh-huh. Mert hogy tényleg ugye ez a legjobb reklám, mint tudjuk.
És van gondolom, voltak visszatérők is.
Igen, és voltak visszatérők is, illetve rengeteg olyan volt, akinek valaki ajánlotta, hogy jöjjön el, mert ő volt nálunk, és tényleg a legjobb program volt, ami Budapesten részt vett.
Elég színes kavalkád ülhetett az asztalok körül. Kik? Milyen nációk?
Tényleg azt mondhatom, hogy a világ minden tájáról. Tehát Hawaii-tól elkezdve Norvégián át Új-Zélandig mindenki volt. Tehát az összes kontinens lefettük, ami tényleg hihetetlen. Most nem emlékszem már a pontos számra, de több mint 5000 ember volt nálunk, és rengeteg náció.
Jó, akkor ezek az emberek mit akartak enni? Egyáltalán volt-e beleszólásuk abba, hogy mi lesz a vacsorára megterítve, vagy oda mentek és kapták, amit ön kitalált nekik? Aztán az egy másik kérdés, hogy miért pont azt találta ki nekik?
Az utóbbi. Beleszólás az nem volt egy vendégnek sem, és az indok nagyon egyszerű, hogy sajnos nagyon sokszor ugye úgy működünk, hogy vannak bizonyos előképzeteink ételekről, és emiatt rengeteg dolgot meg sem kóstolunk, pedig, hogyha megkóstolnánk, rájövünk, hogy igazából ez finom. És én pontosan ezt akartam elkerülni, és mindig jól sült el. Tehát számos olyan vendég volt, aki mondta, hogy igazából, hogyha neki előtte mondtam volna, hogy mi lesz az étel.
Véres hurkát fog enni.
Tehát egyébként nem voltak meghökkentő ételek, tehát nem volt semmi olyan, ami nagyon furcsa lett volna, de mégis mondták, hogy ha mondjuk szólok előre, vagy ő meglátja egy étlapon, egyrészt nem tudta volna, hogy kell elképzelni, másrészt szinte biztos, hogy nem rendeli meg magának, és hogy milyen jó, mert így megkóstolta.
Mik voltak az asztalon? Milyen fogások?
Én azt mondanám, hogy magyaros konyhát csináltunk, de nem azt a... hogy mondjam, nem azt a piros magyar konyhát. Tehát nem arról volt itt szó, hogy az összes ételünk mindig piros színű volt, mert tele volt paprikával.
Milyen leves volt például?
Leves az legtöbbször valamilyen szezonális zöldség alapú krémleves volt, mert nagyon fontos volt, hogy mindig azt használjuk, ami nálunk éppen terem. Ezt tényleg végig tiszteletbe tartottuk, úgyhogy rengetegszer volt egy különböző zöldségkrémleves, nyilván azért elő-elő fordult gulyás, de szerintem egy kézen megszámolom 5 év alatt hányszor. Ami nagyon nagy slágerétel volt nálunk, az pedig a kacsacomb. Anyukám nagy specialitása, tényleg, és azt mindenki imádta.
És úgy kapták tört krumplival és vörös káposztával?
Volt, hogy igen, de volt, hogy nem. Tehát én ebbe is azért szerettem volna egy más kombinációt megmutatni nekik, mert ő, hogyha ugye ezzel találkozik étteremben, mi van hozzá? Krumpli, káposzta, bum. Na most nálunk rengetegszer gyümölcsel volt párosítva, ilyen kortájt télen, amíg lehetett még kapni ugye szilvát őszről, vörösboros szilvaszószal csináltuk, tehát az az egy verhetetlen kombináció
édesség,
volt.
Édesség, rétes?
Néha. De inkább torták voltak.
Torták voltak. Igen. Tehát már megjelentek azok a torták, mint amit ide is hozott.
Egy része, nekünk, igen. Aha.
Nagyon izgulok, hogy maradt-e belőle, hogy még kimegyünk a stúdióba. A sütiműhelyt úgy hívják, hogy Dolcezza, ha jól mondtam, igen. És a Bródi Sándor utcában pontosan. Lehet már fölkeresni, és akkor lehet fogyasztani is? Tehát
fogyasztani
ezeket,
nem. Ugye a különbség egy cukrászda és egy sütiműhely között, hogy a cukrászdában az ember bemegy, van sütemény, megveszi, megeszi. Sütiműhelyben mindig előre kell rendelni. Van egy adott kínálat. Igen.
Igen.
Úgyhogy ez egy picit máshogy működik, de mindent ugye megtalál ugye az ember a honlapon, ott fenn van, hogy miket lehet rendelni, megrendeli, elkészítem, szépen becsomagolom és elviszi. Ami szerintem előnye emiatt, hogy nagyon friss minden, mert csak rendelésre készítem, tehát nincsen készen előtte, vagy nem veszem ki a kész tortát a fagyasztóból, teszem azt, tehát tényleg addigra csinálom meg, amikor a vendég rendeli.
Köszönöm szépen, én most megfordítom a sorrendet, most először fogom majd megenni a desszertet, mégpedig ugye egy brownie sajtorta kombót, amit Goldba Zsuzsa készített el. Köszönöm szépen, a Dolcezza sütiműhelyről beszéltünk, egy kicsit a karácsonyról, meg egy kicsit még a Meet and Eat-ről, arról a lakásétteremről, aminek nagyon nagy sikere volt.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána könnyben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Ola Andrea ma két témájában nagyon különböző könyvet ajánl, de mégis olyanokat, amelyek nagyon jól jönnek, ha kisgyerek van a családban, és ha valaki szeret főzni. Először Vas Gergely altató meséje lesz a témánk, majd 10:30 után egy pezsdítő és inspiráló interjút hallhatnak a Fishing and Hunting csatornáról jól ismert Andrejszky Zoltánnal, akinek megjelent a Halimádok konyhája című könyve. A részletekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.